Ebben a feladatunkban egy tulajdonképpen egy erőgépnek a folyamatát szeretnénk megvizsgálni. Azt tudni kell, hogy az energiatermelésben résztvevő berendezések, gépek, azok tulajdonképpen a munkavégző közegnek a folyamatos állapotváltozásaiból összeállított körfolyamatok alapján játszódnak le. Tehát akár, hogyha egy belső égési motort, akár egy gőzturbina folyamatot, akár egy gázturbina folyamatot, és sorolhatnám. Tehát tulajdonképpen ezek mind-mind olyan berendezések, amelyek egyfajta ciklikusságot valósítanak meg, tehát mindig egy adott állapotból kiindulva az adott munka közegen egy körfolyamatot, tehát állapotváltozások sorozatát fogják végrehajtani, és ezáltal a kiinduló állapotba hozzák a közeget. Tehát mindig ugyanabba az állapotba érkezik vissza a gáznak az állapota. Jó, tehát ez az energiatermelésnek a legfontosabb gépei tulajdonképpen. Hát ugye energiatermelés tulajdonképpen energia átalakításról van szó, hiszen legtöbb esetben ezek az erőművek ugye egy adott üzemanyagnak az elégetésével felszabaduló hőenergiát hasznosítják, alakítják mechanikai energiává. Ebben a feladatban is tulajdonképpen ezt valósítjuk meg. Elméleti a körfolyamat, tehát nagy valószínűséggel olyan gépet nem tudunk hozzá szerkeszteni, amely ténylegesen ezt a körfolyamatot valósítja meg, de minden esetre a körfolyamatok megértését nagyon jól szolgálja ez a feladat. Azt szoktam javasolni ezeknél a feladatoknál, gyakorlatokon, hogy mindenképpen rajzolással kezdjük a feladatoknak a megoldását. Ugye itt segítségül megvan adva már egy TS diagram, a függőleges tengelyen a közeg hőmérséklete, a vízszintes tengelyen pedig a közegnek az entrópiája, egyfajta virtuális állapot jelzője van feltüntetve. Természetesen fel tudjuk használni azokat azt a diagramot, amely hát PV diagram, indikátor diagram, ki hogy tanulta középiskolában, ugye vannak, akik műszaki középiskolából érkeztek, azok számára nem ismeretlen az indikátor diagram, belső égési motoroknál a munka, vagy pontosabban maga a motornak a nyomásának, illetve hát a dugattyú elmozdulásából állítanak elő egy úgynevezett indikátordiagram, ami a nyomás és az elmozdulásból számolható térfogatnak a tulajdonképpen adatokból összeállított diagram lesz. Jó, ebben az esetben ugye azt szoktuk, vagy legalábbis én gyakorlatokon mondani, ami a TS diagramban egyenes, az a PV diagramban görbe, ami a PV diagramban egyenes, az a TS diagramban görbe. Tehát ebben az esetben láthatunk egy adiabatikus állapotváltozást, ugye egy adiabatikus kompressziót. Sorszámozzuk meg első lépésben 1-es, 2-es és 3-as állapot jelző pontokkal. Az 1-es és a 2-es pontok között, tehát egy függőleges egyenes, a PV diagramban egy görbe lesz, egy olyan hiperbola, aminek a kitevője az adiabatikus kitevő, tehát itt az 1-es, és itt pedig a 2-es pont. Ugye itt a sorszámozás meg is adja a diagramnak a körfolyamát. Ugye a jobbra, abban az esetben, hogyha jobb irányba forog a diagram, idézőjelben ugye itt a forgás, tehát ugye ebben az esetben az óramutató járásával megegyező irányban történik az állapotváltozásoknak a sorozata, akkor hasznos munkát szolgáltató berendezésről, gépről beszélünk. Abban az esetben, hogyha az óramutató járásával ellentétes irányú, akkor viszont hűtőgépekről beszélünk, amelyhez munkát kell nekünk szolgáltatnunk, hogy a körfolyamatot fent tudjuk tartani. Tehát ebben az esetben az óramutató járásával megegyezik a körfolyam, és ugyanez igaz a PV diagramra is, tehát hogyha megrajzoljuk a izobár és az izokor, ugye azt mondtam, hogy ami itt görbe, az itt viszint, vagy egyenes, tehát a kettes és a hármas pontok között izobár állapotváltozás, a hármas egyes pontok között pedig az izokor állapotváltozás található. És tehát ahogy mondtam, ez is az óramutató járásával megegyező irányba kell, hogy forogjon. Az adiabatikus állapotváltozásról mindenképpen megállapíthatjuk, hogy ott sem hőközlés, sem hőelvonás nem történik, tehát ugye ez egy olyan állapotváltozás, amely során a belső energia megváltozás az csak és kizárólag a közölt munkával, vagy a gáz közeg által végzett munkával egyenlő. Az izobár állapotváltozás során jól látható, hogy nő a közegnek a hőmérséklete. Ez csak is úgy valósulhat meg, hogyha a közeggel hőt közlünk, tehát egy hőbevitel történik a közeg, ezáltal nő a belső energiája. Ugyanúgy a PV diagramba is berajzolható ugyanez a kis nyilacska, tehát itt a bevezetett hőnek a nyilacskája. A 3-as, 1-es pontok által határolt állapotváltozás, az egy izokor állapotváltozás. Ha egyszer hőt közöltünk vele, akkor annak a közegnek hőt kell leadnia, illetve munkát kell végezni. Ugye az az a munka, amit majd mi hasznosítani fogunk a körfolyamat során. És a leadott hő pedig az izokor állapotváltozás során történik, tehát tulajdonképpen a közegnek a visszahűtése az egy állandó térfogaton történő visszahűtés. Tehát itt lesz a hőelvonás. Amit még javasolni szoktam, hogy rajzoljunk, az egy táblázat, amely táblázatban az egyes sarokpontoknak a nyomás, illetve hőmérséklet értékeit szedjük össze, azokat, amelyek megvannak adva, illetve azokat, amelyeket a példamegoldás során számolnunk kell. Tehát a nyomás és a hőmérséklet. A nyomás értékét az bár, a hőmérséklet értékét pedig Kelvin mértékegységben fogjuk majd szépen ebbe a táblázatba beírogatni. Azért is szoktam javasolni a rajzoknak a készítését, mert egyrészt segít a feladat megoldásában, tehát már sugallja nekünk, hogy hol milyen állapotváltozás, hol milyen mennyiségeket fogunk tudni számolni, illetve hát rajzolás közben ugye az agyat is serkenti tulajdonképpen, tehát gondolkodásra készteti az arra alkalmas szervünket. Jó, tehát itt ebben a megoldásban, és még van egy táblázat, aminek a kitöltése pedig hát azért hasznos, mert azt láttatja, mik azok, amelyeket könnyen tudunk és miből számolni. Tehát tulajdonképpen a legnagyobb hőmérséklet, ugye itt a maximális hőmérséklet az, ami megvan nekünk adva. Ránézünk az ábrára, ugye a TS diagramból rögtön kitűnik, hogy a legnagyobb hőmérséklet az a 3-as ponthoz tartozó hőmérséklet. 1082 Celsius fok, természetesen ezt át kell váltani Kelvinbe, tehát az 1355 Kelvin, ugye 273 Kelvint hozzáadva kapjuk az értékét, a hőmérséklet Kelvinbeli értékét. Aztán, ami még meg van adva, az a legkisebb nyomás, az a kiinduló nyomása, ugye itt az egyes pont, ugye ezért is mondtam azt, hogy érdemes egy PV-diagramot rajzolni, hiszen ebből pedig azt tudjuk leolvasni, hogy a legkisebb nyomás az az egyes sarokponthoz tartozó nyomás, tehát ide tudjuk beírni azt, hogy a 15,9 bár az a kiinduló nyomása a gáznak. Meglehetősen ritka a táblázatunk, de tudjuk azt, hogy az elvont hőmennyiség az 1100 kilojoule per kilogram, és szintén az ábra sugallja nekünk azt, hogy ez az elvont hő, ez tulajdonképpen izokor hőelvonás során történik, tehát az izokor hőelvonás. Itt a Q, izokor esetben az a CV-szer delta T mennyiséggel, vagy összefüggéssel számolható, tehát az állandó térfogaton vett fajhőnek és a hőmérséklet változásnak a szorzataként. Fajlagos mennyiséget számolunk, hiszen nem tudjuk azt, hogy a körfolyamatban mennyi gáz vesz részt, tehát a tömegét nem tudjuk a gáznak, a közegnek. Tehát éppen ezért ezeknél a feladatoknál, a körfolyamatos feladatoknál a legtöbb esetben fajlagos értékekkel tudunk számolni. És hát az is látható, hogy a táblázatban nem jelenik meg egy állapotjelző, jelesül a térfogata. Ez mindig attól függ, hogy hogyan alakítjuk ki adott esetben, ugye, hogyha mondjuk egy dugattyús gépnek a körfolyamatát vizsgáljuk, egy dugattyús gépnek ugye az átmérője, henger átmérője és a löket hossza, az egy szerkesztési feladat, tehát tulajdonképpen nem feltétlenül termodinamikai feladat. Viszont a nyomás, illetve a hőmérsékletek azok, amelyeket, tehát ezekből a folyamatokból, termodinamikai összefüggésekből könnyűszerrel számolni tudjuk. Jó. Izokor hőelvonásnál, tehát a Q az CV-szer delta T, a delta T az pedig a T3 és a T1 hőmérsékleteknek a különbsége lesz. Abban az esetben, hogyha T3-ból, tehát a nagyobb hőmérsékletből vonjuk ki a kisebb hőmérsékletet, akkor tulajdonképpen az elvont hőnek az abszolút értékét kapjuk. Eleve ez is van nekünk megadva, tehát ugye itt 1100 kilojoule per kilogram. Természetesen tudjuk, hogy ez negatív, tehát a definícióból adódóan, hiszen csökkenti a hűtés, a hőelvonás csökkenti a belső energiáját, de abban az esetben, hogyha abszolút értékkel számolunk, már pedig itt abszolút értékkel fogunk számolni, az 1100 x 10 a harmadikon az egyenlő a CV, amit még nem számoltunk ki. Akkor még ez külön, ugye itt a CV az egyenlő a CP per kappa, ugye abból a kifejezésből, hogy a kappa az a CP per a CV. No, tehát akkor 1466 osztva 1,32-vel a CV értéke az 1110,61. Joule per kilogram Kelvin. Jó, tehát akkor ide 1110,61, a T3 az 1355, és a T1 az ismeretlen. Tehát tulajdonképpen ez a számítás, ez erre irányul, hogy a T1 hőmérsékletet megkapjuk. Átrendezve az egyenletet és megoldva azt kapjuk, hogy a T1 az 364,55. 364,55 Kelvin. Tehát a táblázatba ezt írjuk be, 364,5. Viszont a legalacsonyabb hőmérséklet értéke, ugye az a T1 hőmérséklet, amit most kiszámoltunk, az viszont Celsius fokban kéri a feladat visszahelyettesíteni, tehát azt írhatjuk, hogy a T1 az egyenlő 364,55 mínusz 273, vagyis 91,55 Celsius fok. Tehát ide 91,55-öt írunk megoldásként. Következő lépés, hát valamelyik nyomásnak a meghatározása. A táblázatot azért kérem mindig hallgatóktól is, hogy rajzoljanak a feladat megoldás során, mert itt is, hogyha adott sorokat, ha letakarjuk, akkor mindig azt kell megkeresni, azt a táblázat, azt a négyest, amelyben egy rublika az, amelyik üres. Ugye, hogyha az első sort letakarom, akkor három üres rublikánk van, tehát az azt jelenti, hogy három egyenletet, három ismeretlenes egyenlet rendszer megoldásaként kapnánk a három értéket. Hát nyilván nem akarunk magunknak nehézséget okozni, tehát elhagyjuk ezt az ötletet. Következő, ha második sort takarjuk le, akkor egyetlen egy rublika az, ami üresen maradt, tehát egy egyenletből egy értéket meg tudunk határozni. Ez az egyes és a hármas pontok közötti állapotváltozás. Ránézzünk az ábránkra, azt látjuk, hogy a hármas egyes pontok között ugye az állandó térfogaton történő állapotváltozás az, ami lezajlódik. Az állandó térfogatú állapotváltozásra pedig Gay-Lussac második törvényét tudjuk felírni, miszerint az egyes állapotváltozást jellemző állapotpontok közötti összefüggés az a nyomások, illetve a hőmérsékletek arányáról adja meg a törvényszerűséget, méghozzá a nyomások és a hőmérsékletek aránya az állandó, az állapotváltozás során. Tehát, hogyha itt bárhol kijelölnénk még egy pontot, akkor arra a pontra a nyomás, illetve a hőmérsékleteknek az aránya az biztosan ugyanannyi lesz, mint a P1-T1, illetve a P3-T3 hőmérséklet nyomásoknak az aránya. És ebből az összefüggésből kapjuk azt, hogy a P3 nyomás, maradjunk az izokor hő elvonásnál, hiszen itt a izokor állapotváltozást számoltuk, tehát a P3 az a P1 szorozva T3 per T1 hőmérsékletek arányával. Látszik az, hogy a táblázatban minden meg van hozzáadva. 15,9-et megszorozzuk 1355-tel, és osztjuk 364,55-tel, vagy 5. Beírva a számológépbe, azt kapjuk, hogy ez az érték, ez 59,1 bár, amelyet a táblázatunkba be is tudunk írni. 59,1, viszont a feladat a körfolyamatot végző közeg legnagyobb nyomásának értékét, azt ugye látjuk, hogy a 2-es és a 3-as pontokban megadott nyomás érték fogja adni. Tehát ezt az 59,1-et a 2-es rublikába is be tudjuk írni, tehát ezáltal már csak egy ismeretlenünk maradt, viszont a feladat megoldás az kilopaszkában kéri behelyettesíteni, hát akkor lépésről lépésre, tehát az 59,1 bár az 510 az ötödikennel kell szorozni, akkor az 5.910.000 paszkál, vagyis 5.910 kilopaszkál. Bocsánat, én ellemaradt a paszkál. ez az, amit nekünk ide be kell írnunk. 5910 kilopászká. Egy rubrikánk maradt, hát nézzük, hogyha az első sort letakarjuk, vagy akár a harmadik sort letakarjuk, mondanánk azt, hogy bármelyikből meg lehetne határozni, egyetlen egy gondunk van, hogyha az első sort akarnánk le, ugye a 2-3-as pontok között állandó nyomáson történik, tehát izobár állapotváltozás történik, izobár állapotváltozásra Gay-Lussac első törvényét tudnánk felhasználni, de ugye itt a térfogatok nincsenek megadva, azokat nem ismerjük, tehát éppen ezért marad az 1-es és a 2-es soroknak a használata. Ez viszont egy adiabatikus állapotváltozás. Méghozzá egy adiabatikus kompresszió, amelyre Poisson egyenlet írható fel. Három Poisson egyenlet közül a nyomás, illetve a hőmérsékletekre vonatkozó egyenletet használhatjuk fel. A T2 per T1 az egyenlő P2 per P1 kappa mínusz 1 per kappadik hatványon. Ezt az egyenletet ide kellett volna írjuk, ide is fölírom, hiszen itt vannak azok a kiinduló összefüggések, amelyek felhasználhatók a zárt helyi írás során is. Jó? Ebben a kifejezésben a P1, P2 ismert, a T1 ismert, tehát a T2 hőmérsékletet tudjuk számolni. T2 egyenlő T1-szer P2 per P1 kappa mínusz 1 per kappadik hatványon. Ha behelyettesítünk, akkor a T1 hőmérséklet 364,5 szorozva P2 59,1, a P1 az pedig 15,9. És ennek kell venni azt a hatvány kitevő vett értékét, amely hatvány kitevő a kappa mínusz 1, vagyis a 0,32 per 1,32 hányados fogja megadni. Ha ebbe behelyettesítünk, a T2 hőmérsékletre 501,17, ezt egyenesen ideírom, mi hiszen nem fér már ki a lapra, 501,2 tized Kelvint fogunk kapni végeredményül. Ki van töltve a táblázatunk? A következő feladat, határozzuk meg a körfolyamatból kinyerhető, ugye 1 kg közegre vonatkoztatott hasznos munkát, tehát egy fajlagos munkaértéket kell kapjunk. A termodinamika első fő tételéből, az energia megmaradás tételéből vezethető le az, hogy a körfolyamatból kinyerhető összes munka az a bevitt hőnek és az elvont hőmennyiségnek a különbségeként adódik. Hát ugye pont azért, mert az egész körfolyamatra vonatkozó belső energiaváltozás, hogyha ugyanabba az állapotba tér vissza a körfolyamat legvégén a közeg, akkor értelemszerűen a belső energia megváltozása az nullával egyenlő. De a körfolyamatok során munkát végzünk, hőt viszünk be, hőt vonunk el, a gáz fog munkát végezni, tehát az összes munka, illetve az összes bevitt elvont hő előjeles mennyisége fogja aztán adni azt, hogy a belső energiaváltozás nulla, ezáltal az összes technikai munka, ha már elhangzik ez a kifejezés, ugye ez, ami kinyerhető a körfolyamatból, az tulajdonképpen a bevitt és az elvont hőnek a különbsége. És jó, ha tudjuk, hiszen indikátor diagramot, hogyha készít az ember, nyilván azért készíti, mert sok mindent meg szeretne belőle tudni, az még hozzá, hogy milyen állapotváltozások zajlanak le egyrészt, másrészt az, hogy a közbezárt diagramnak a közbezárt területe, tulajdonképpen az a körfolyamatból kinyerhető munkával arányos terület. Tehát, hogyha egy indikátordiagramot készítünk egy belső égési motorról, azt tudnunk kell, hogy az indikátordiagram által körbezárt terület az az a fajlagos munka lesz, vagy az a tényleges munka, hiszen ott már tudjuk azt, hogy mekkorák a hengereknek a lökettérfogatai, tudjuk számolni azt, hogy mennyi üzemanyag, levegő, keverék az, ami részt vesz a munkavégzés során, tehát tulajdonképpen ezáltal a közbezárt terület az számítható a hasznos munkája, tehát a munkagépnek, a belső égési motornak a hasznos munkája. Jó, tehát ebben a feladatban célunk meghatározni az elvont, illetve a bevitt hőmennyiséget, sőt, hát ugye az elvont hőmennyiség az itt meg is van nekünk adva, a bevitt hőmennyiséget kell meghatároznunk, az állandó nyomáson történik a hőbevitel, tehát izobár hőbevitel. Q egyenlő CP-szer delta T, ugye itt ezt is ki lehet írni, hogy a izobár hőközlés, illetve hőelvonás az CP-szer delta T, itt ez a fönti, ez az izokor állapotváltozásra vonatkozik. Jó, a CP az adott, közeg állandó nyomáson vett faj 1466, az állapotváltozás során az a hőmérséklet változás, ugye ezért volt szükségünk a T2 hőmérsékletre, hiszen az állapot során, a változás során a T3 hőmérsékletből kell kivonnunk a T2 hőmérsékletet, tehát ebben a feladatban így 1355-ből kell kivonjuk az 501,2-tized. És ez az érték, ez 1251,7 kilojoule per kilogram. Hát ugye itt egy meglehetősen nagy értéket fogunk kapni, tehát ugye ennek az 1000 szeresét, most már 1000-rel le van osztva, tehát a kilojoule per kilogram értéket kapjuk. És hát most már tudjuk akkor számolni a bevitt hőnek és az elvont hő különbségét. 1251,7-ből, ha kivonunk 1100-at, akkor az 151,7 kilojoule per kilogram. És az az, amit nekünk ugye kilojoule per kilogramban be kell helyettesíteni, tehát ide, amit kaptunk, azt átváltás nélkül már írhatjuk is be. Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy mekkora a termodinamikai hatásfok, a hatásfok értelmezése az egységnyi bevitt általunk, vagy a környezet által, hát ugye azt általunk szolgáltatott energiából mennyi az, amelyet hasznosítani tudunk. Hát ugye ebben az esetben a termodinamikai hatásfok az a bevitt energia, amelyet hőenergia formájában, bocsánat, tehát az akkor kerül a nevezőbe, hasznos ez a radírostól, most kezdhettem volna újra az egészet. Tehát az általunk bevitt összes energia az hőenergia formájában ugye a nevezőbe kerül, és a körfolyamat által szolgáltatott hasznos energia, az pedig ugye itt a munka formájában fog megjelenni. Tehát a termodinamikai hatásfok, úgy kapjuk meg, hogy a 151,7-et elosztjuk a bevitt hővel, ugye ez volt itt a bevitt hő, elosztjuk 1251,7-tel. És persze, hogy százalékos értéket kapjunk, a legvégén 100-zal meg kell szoroznunk, ez 12,12 század százalékra adódik. Tehát ez lesz itt, amit ebbe a rubrikába százalékos formában behelyettesítünk, és ezzel tulajdonképpen a feladatot meg is oldottuk, végére értünk. Köszönöm szépen a figyelmet!